Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben a különböző hőszivattyús megoldásokról lesz szó, és arról, hogy az egyes ingatlan típusokhoz melyik illik a legjobban, illetve melyikkel lehet a legnagyobb megtakarítást elérni. Kérem, tartsanak velem!
A szakértő válaszol.
És vendégem a stúdióban Zugó Balázs, a Daikin Hungary Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Ahogy itt a bevezetőben mondtam, beszélgetünk azokról az alternatív lehetőségekről, amelyeket egy hőszivattyús fűtés lehetővé tesz, akár egy már elkészült házba, akár ha valaki azon gondolkodik, hogy újat építsen. Talán kezdjük ezzel, mert ez tűnik az egyszerűbbnek, vagy hát legalábbis a legkézenfekvőbbnek, mert nekem úgy tűnik, hogy legalábbis tavaly ősz óta, vagy tavaly nyár óta, mintha a családi házak nagy része ilyen hőszivattyús megoldással épül. Előtte azért azt mondták sokan, még 21 nyarán is, hogy nincs alternatívája a gáznak. A gáz a legolcsóbb, a legjobb, a leghatékonyabb. Na ezzel szemben azért tavaly megtanulhattuk, hogy bizony-bizony nem így van. Tehát akkor ezt meg tudja erősíteni, hogy nagyon felpörgött az új épületeknél a hőszivattyús megoldások alkalmazása?
Hát én úgy gondolom, hogy a gáznak mindig is volt alternatívája, és a gáz alternatívája pont a hőszivattyús fűtési és hűtési megoldások voltak, és ezt mi már jóval 2022-2021 előtt éreztük. Elsősorban a családi házas vagy kisebb társasházas beruházásoknál, ahol rögtön a beruházás elején egy eldöntendő dolog volt, hogy kérjük-e a közműcsatlakozást vagy nem. Ott már egy családi ház, de főleg egy társasház esetében már jelentős költségmegtakarítást tudott az hozni, hogyha valaki lemondott a közműcsatlakozásról. Ezeket a modern ingatlanokat már kivétel nélkül mind alacsony energetikájúra tervezték, mindegyik komoly szigeteléssel, nagyon komoly nyílászárókkal lettek tervezve, illetve a fűtési rendszert is már úgynevezett alacsony előre menő hőmérsékletűre, szerkezetfűtésre, ez lehet padlófűtés, lehet falfűtés, illetve nagyon sok esetben már a hűtésre is gondolva mennyezethűtéssel becsövezve tervezték meg. Ebben az esetben pedig egy hőszivattyú, akár egy talajszondás, akár egy levegővíz hőszivattyú, tulajdonképpen kettő az egyben működik, hiszen a fűtés mellett a hűtési funkciót is ellátja, és még egy nagyon fontos dolog, hogyha elhagyjuk a tüzelőberendezést, akkor a közműcsatlakozás mellett megtakarítható az égéstermék elvezetés, tehát a kéménynek az építési költsége, és ugye tekintettel a mai négyzetméter árakra, ingatlan árakra, az sem mindegy, hogy adott esetben egy kémény szerkezet, az mennyi helyet tud nekem megtakarítani, akár egy gardróbszekrénynek, akár egy kisebb helyiségnek a házon belül.
Tehát akkor ebből az következik, hogy itt nem is éreztek különösebb váltást a tavaly nyári bejelentést követően, amikor kiderült, hogy egy bizonyos fogyasztás fölött már nem jár a rezsicsökkentés a lakosságnak.
Hát hogyha azt nézzük, hogy olyan 20 és 30 ezer darab lakás között, lakóingatlan között van az új építés évente Magyarországon, ebbe benne vannak a nagyobb társasházi beruházások is, és az egyéni családi házak is, akkor ezeknek már évek óta egy szemmel látható jó része hőszivattyúval került megvalósításra. Nagy váltást abból a szempontból érzékeltünk, hogy a gáz az szinte kikopott az új építések esetében.
És ehhez jött hozzá az, amiről korábban beszéltünk egy másik műsorban, hogy viszont hihetetlenül megnőtt az érdeklődés azok részéről, akik már laktak egy valamilyen ingatlanban, és ki akarták váltani a gázt is, vagy akár más tüzelő anyagokat. Nekik mit lehetett mondani?
Hát igen, első körben azt tudtuk mondani, hogy ne pánikoljanak, hanem üljenek le, adott esetben velünk, adott esetben építész, gépész tervező bevonásával vizsgálják meg, hogy mit lehet az adott ingatlannal kezdeni. Aztán ahogy teltek a hetek, meg teltek a hónapok, nekünk is egyre több saját tapasztalatunk gyűlt össze, részben a márkaboltban, részben pedig a közel 300 viszonteladó partnerünkön keresztül, és emellett pedig nekiálltunk elemezni a KSH-nak a lakásállományra vonatkozó statisztikáját. És egyrészt a saját információnk, másrészt a rendelkezésre álló statisztika alapján három fő típust jelöltünk ki, és három fő típust próbáltunk lemodellezni, amiről azt gondoljuk, hogy segíthet a végfelhasználóknak eldönteni, hogy milyen irányba mozduljanak.
Mert egyébként gondolom, hogy persze a végfelhasználónak fogalma nincsen arról, amikor bemegy egy céghez, hogy ő szeretne ilyen, tehát kifejezetten valami hőszivattyús megoldást, hogy ez egyrészt mennyibe fog kerülni, hogy ehhez milyen beruházást kell végrehajtani egyáltalán az ő lakásában, mit érdemes. És ugye itt talán az érdemes az a legjobb szó, meg hát az sem mindegy, hogy milyen beruházással. Ugye a föld hőt visszanyerni, vagy hát vízből kinyerni a hőt, az egy jelentősebb beruházás, csak a kutak fúrása is ilyen több milliós akció lehet. És akkor még nem vettünk semmit hozzá.
Igen, tehát az egy nagyon jellemző helyzet volt, hogy általában úgy jöttek hozzánk a felhasználók, úgy jöttek hozzánk az emberek, hogy nem volt arról fogalmuk, hogy mi az a technológia, ami rendelkezéssel már otthon, akár szabályozás oldalon, mit tudnak megtenni nagyon egyszerű beavatkozásokkal, hogy csökkentsék a fogyasztásukat, és ezzel a számlát. Sokszor azzal sem voltak tisztában, hogy mik azok a szolgáltató oldalról, mi az a kapacitás, ami rendelkezéssel, tehát gondolok itt a villamos betápnak a kiépítettségére.
Mert egyébként egy hőszivattyú az komolyabb villamos energia felhasználást hoz, tehát arra lehet számítani, hogy csökken a gázfelhasználás, de a villany meg ugyanolyan szinten megemelkedik?
Hát nem, mert hogyha kettőnek az eredője ugyanaz lenne, akkor nem lenne értelme energia megtakarításról beszélni. Itt én inkább arra gondolok, hogy vannak olyan hőszivattyú típusok, amikhez szükség van három fázisra. És a három fázis megléte, az nem feltétlenül magától érthetődő minden ingatlan esetében.
És akkor még mielőtt itt belemennénk ilyen közszolgálati jelleggel mondjuk így abba, hogy kinek mit érdemes, vagy hol, hogyan lehet legjobban csökkenteni a költségeket, akár úgy is, hogy nem vetjük el azonnal a gázt, mert nagyon sokan úgy reagáltak, hogy hát ők levetették a gázórát is, csak ne kelljen gázzal többet fűteni, de az extremitásokat most hagyjuk, inkább arról beszéljünk, hogy mi az, amit első körben mindenképpen érdemes javasolni a különböző technológiák közül. Ugye a Daikinnak mindene van, tehát önök ilyen szempontból nem érdekeltebbek valamelyik technológiában, hanem mindenféle technológiájuk van, én úgy emlékszem.
Így van, tehát nem vagyunk egyik technológia iránt sem. Azt nem mondom, hogy nem vagyunk elkötelezettek, mert elkötelezettek vagyunk a hőszivattyús technológia irányába, ebben
hiszünk. De azon belül?
Azon belül van talajszondás hőszivattyunk, van vizes hőszivattyunk, van levegő-levegős hőszivattyunk. Egyébként van a Daikinnak gázkazánja is, tehát ennyire nem vagyunk elkötelezettek, mert biztosak vagyunk benne, hogy minden technológiai kihívásra van egy megfelelő technológiai válasz. Egyébként, hogyha megnézzük a magyar lakásállományt, lakásszerkezetet, körülbelül 4,5 millió lakóingatlan van Magyarországon, ebből 3 millió 850 ezer az, amit valóban laknak és lakáscéllal folyamatosan használnak. Ennek az állománynak a 63%-a az monovalens, az azt jelenti, hogy egyféle energiaforrást használ fűtésre. Ez azt jelenti, hogy például vagy csak távfűtés van, vagy csak gázfűtés van, vagy csak villamos fűtés van, vagy csak mondjuk fatüzelés van. Hogyha megnézzük, akkor a lakóingatlanoknak a 44%-a az kizárólag gázfűtést használ. Ez azt jelenti, hogy 1,7 millió olyan lakóingatlan van, ami csak és kizárólag gázfűtést használ Magyarországon.
Akkor ebből érezhető, hogy mekkora roham lehetett önöknél, és akár a versenytársaknál is, mert hogy ebből az 1 millió 700 ezer gázfűtéses lakás tulajdonos közül a 30-40% megmozdult, biztos.
Hát azt, hogy mennyien mozdultak meg, azt én nehezen tudom megmondani, de sokkal inkább tudok abban segíteni, hogy vajon miért mozdult meg ennyi ember.
Gondolom az ár volt az, ami megmozdította őket, hogy kiszámolták, megjött az első számla, vagy még meg se jött a számla, de elérhetőek voltak különböző kalkulációk az ő gázfogyasztásukra, és akkor szembesültek vele, hogy ez akár lehet 10-szeres ár is.
Így van, egész pontosan ez úgy néz ki, hogy ugye szintén modelleztünk, és vettünk különböző típus házakat, típus lakásokat és típus fogyasztásokat. És azt vettük észre, és innentől a matematika az nagyon egyszerűen segít nekünk a döntés meghozatalában, hogyha van egy olyan ingatlanunk, ahol mi csak 25%-kal vagyunk a fölött az éves gázmennyiség felett, ameddig a rezsicsökkentett ár még él, akkor ez nem azt jelenti, hogy a mi éves gázköltségünk, illetve fűtési költségünk 25%-kal fog nőni, hanem ez azt jelenti, hogy az éves költségünk megduplázódik. Ez pedig onnan jön ki, hogy a rezsicsökkentett és ugye az úgynevezett piaci lakossági ár között van egy hetes szorzó, és hogyha a 25%-os többletfogyasztást felszorzom a 7-szeres árnövekménnyel, akkor ebben az esetben mondjuk egy 2200 köbméteres átlagos éves fogyasztás esetén ez pontosan 500 000 forint plusz fűtési költséget jelent.
Na és akkor innen jön a matek másik oldala, hogy ennyiből mit lehet kezdeni.
Így van. Ilyenkor kell megvizsgálni azt, hogy mi a fogyasztó, mi a hőleadó, milyen lehetőségek vannak, és hogyha veszünk egy 80 négyzetméteres, viszonylag átlagos méretű lakást, ami mondjuk gázkonvektorral van kifűtve, és maradunk a példánál 2200 köbméter az éves fogyasztás, akkor ez azt jelenti, hogy 471 köbméterrel vagyunk a támogatott mennyiség felett, ez pontosan 27%, ekkor a többletfogyasztásunk 2,3-szorosa lesz az előző éves fogyasztásnak, ha minden marad a régiben. Mivel egy ilyen ingatlan esetében nincs kiépítve a vízkör, tehát nincsen radiátor, nincsen padlófűtés, ezért a mi javaslatunk ezekben az esetekben egy levegő-levegő hőszivattyús rendszernek, tulajdonképpen egy hűtő-fűtő klímarendszernek a kiépítése, amit H-tarifáról üzemeltetni lehet. A H-tarifa azért lényeges, mert a H-tarifa az a fűtési időszakban, tehát októbertől áprilisig a kedvezményes lakossági tarifánál még kedvezőbb tarifát biztosít a fűtési rendszernek a működtetésére.
És akkor itt ugye nem arról van szó, hogy egy az egybe kiváltják a gázkonvektort, hanem azt mondják, hogy amikor nagyon hideg van, akkor inkább csak a gázkonvektorral, amikor meg nincs nagyon hideg, akkor hogy ilyen slendrián módon fogalmazzak, tehát nem konkrétan, akkor meg inkább a hűtő-fűtő klíma.
Hát én minden esetben azt mondom, hogy ami van, ami rendelkezésre áll, attól ne szabaduljunk meg. Tehát attól, hogy bent van a gáz, meg bent van a gázkonvektor, azt nem kell feltétlenül leszereltetni, és nem kell elzárni a gázcsapot. Viszont a modellszámításunknál mi azzal számoltunk, hogy nem használjuk a gázt. Ott van a gáz, mondjuk így vésztartalékként.
De akkor nem is segít be, amikor azért azt lehet tudni, hogy a külső hőmérsékletből, vagy a kültéren lévő egység, az ugye megpróbál hőt kivonni a levegőből. Na de hát mínusz 20 fok alatt már nagyon, sőt, már mínusz 10 fok alatt is elég sokat küzd ezzel az a szerencsétlen gépezet.
Hát attól függ, hogy milyen típust, milyen márkát választanak, mert a Daikinnak vannak egyébként kifejezetten hideg régióra, skandináv régióra tervezett split klímaberendezései, ezeknek más a kompresszora, más a leolvasztási metódusa, ezek a berendezések, ezek mínusz 25 fokig képesek elfogadható hatásfokkal fűteni. De azok a berendezések, amik nem kifejezetten ezek a skandináv típusok, ezek is a mínusz 15 fokos, mínusz 18 fokos külső hőmérsékletig képesek fűtési üzemmódban dolgozni elfogadható hatásfokkal.
Igen, de ugye tegyük hozzá, hogy azért az árammal is túl lehet lépni a határt, vagy azt a felső határt, ameddig ott is kedvező, az úgynevezett rezsicsökkentett árat kell fizetni. És ha így nézzük, akkor lehet, hogy a kettőből jobb matek jön ki, nem?
Nem feltétlenül, ugyanis a H-tarifának az egyik előnye maga az alacsony ár, a másik előnye, hogy ez egy külön mérőóra. Tehát, hogyha van egy éves rezsicsökkentett villanyára mennyiség, ami rendelkezésre áll egész évben a háztartásnak a normál fogyasztására, akkor emellett úgy kell számolni, hogy ugyanaz a rezsicsökkentett árammennyiség az a H-tarifás órán keresztül.
Tehát akkor itt van egy 80 négyzetméteres lakás esetében egy egyszerű split klíma elég.
Így van. Tehát végigmenve a matekon, ugye mi úgy számoltunk, hogy az éves gázfogyasztás azzal, hogy 27%-kal túlléptük a rezsicsökkentett éves keretet, a fűtési költség az kb. 530 000 forint lesz. A fűtési költség, hogyha nem kapcsoljuk be a gázkonvektort, csak a levegő-levegő hőszivattyút használjuk, az 75 000 forint éves szinten. Hogyha az éves megtakarítást nézzük, akkor az körülbelül azt lehet mondani, hogy az durván 400 000 forint évente. A bekerülési költsége egy ilyen berendezésnek, illetve hát ugye itt több berendezésről van szó, hiszen mint ahogy a konvektorral, a split klímával, illetve a split típusú levegő-levegő hőszivattyúval és minden egyes helységet fűteni kell, illetve temperálni kell, az a mi számításaink szerint 1,7 millió forint, ebbe benne van a berendezésnek az ára, benne van a kivitelezésnek az ára, benne van annak a költsége, hogy ki kell építeni egy külön hátarifás mérőórát.
Tehát akkor az azt jelenti, hogy ez kb. 4 év alatt megtérül. Nagyon elment az időnk. Nézzük a házakat, ugye ott nagyobb mennyiség is van, és ugye, ha említette itt ezt a Kádár kockát, amivel tele van az ország, és ahol igazán nagy a probléma, mert ott mondjuk a fal szigetelés sem olyan, meg az épület szigetelések sem olyanok. Ilyen esetben alkalmazhatóak-e ezek a megoldások, vagy itt mindig feltételeznünk kell, hogy előtte egy teljes energetikai felújítás, vagy legalább valami ablakcsere ilyesmi szükséges ahhoz, hogy kijöjjön a matek?
Ideális esetben természetesen mindig azt mondjuk, mint amit hosszú évek óta mondtunk, hogy ne a gombhoz a kabátot, hanem először csökkentsük le az energiaigényt, szigeteljünk, cseréljünk nyílászárót, stb. De azt gondoljuk, hogy most tulajdonképpen egy vészhelyzet van, most az emberek azonnali megoldást keresnek, és erre is van két modellünk. Az egyik modell, az egy kádárkocka, ami szigeteletlen, és ugyanúgy, mint a lakás esetében, gázkonvektorral van kifűtve. Itt úgy számoltunk, hogy szintén egy kádárkocka körülbelül 80-100 négyzetméteres, ennek az éves átlagos gázfogyasztása az 3000 köbméter. Ez 1271 köbméterrel van az éves támogatott gázmennyiség felett, és ez 73%-os többletfogyasztást mutat. Az éves fűtési költségünk az a 3,6-szerese lesz az előző évinek. Hogyha maradunk a konvektoros fűtésnél, akkor ez az éves fűtési költség, ez 1.130.000 forint lesz. Hogyha hasonló elve, mint a lakásnál, nem építünk ki vízkört, nem építjük ki a központi fűtési rendszert, maradunk a levegő-levegő hőszivattyúnál, hűtő-fűtő split klímaberendezések telepítésénél, ugyanígy hátarifás óráról üzemeltetjük, akkor az éves fűtési költsége ennek a háznak 160.000 forint lesz. A kettőnek a különbsége az durván 900.000 forint.
Itt még hamarabb megtérül a beruházás.
Így van, nagyon jó fejszámolásban, mert a bekerülési költségünket szintén ugye a berendezések ára, a telepítés, a hátarifás órának a telepítése és adott esetben a hálózatbővítés, ez 3,3 millió forint, a megtérülés a számításaink szerint kb. 3,5 év, tehát kevesebb, mint 4 év.
Mert akkor ide nagyobb készülékek kellenek, ugye?
Hát vagy igen, több készülék igazából.
Na és akkor jön a harmadik, azt gondolom már egy valami rekordszerűbb ingatlan, vagy ott is kifejezetten a leghátrányosabb helyzetű ingatlan típust vettek figyelembe?
Itt szintén egy kádárkockáról van szó, itt ugye ki van építve egy központi fűtési rendszer, tehát van egy radiátoros hőleadó rendszer, és itt is egy régi kazánról beszélünk, körülbelül itt is 3000 köbméteres gázfogyasztással, ugyanannyi a többletfogyasztás, ugyanannyi a fűtési költség körülbelül, mint a konvektor esetében, tehát ez 1.130.000 forint évente. Viszont itt úgy gondoljuk, hogy erre a meglevő rendszerre egy úgynevezett monoblokkos hőszivattyút lehet telepíteni, szintén háttarifáról üzemeltetve. Ebben az esetben ennek a hőszivattyúnak az éves üzemeltetési költsége az körülbelül 200.000 forint lesz. Azt azért hozzáteszem, hogy a levegő-levegő hőszivattyúhoz képest egy levegő-víz hőszivattyú, amikor ugye egy vizes rendszeren keresztül temperálom a házat, ez egy nagyobb komfortot jelent, tehát a költségnövekedés, az éves rezsiköltségnek a növekedése az ebből a szempontból indokolt. A megtakarítás az körülbelül 830.000 forint, a bekerülési költsége ennek a rendszernek magasabb, mint a levegő-levegő hőszivattyúé, ez körülbelül 4,5 millió forintra becsültük, és a megtérülési időt 5,5 év.
És ugye ez az a rendszer, ami már akkor elképzelhető, vagy akkor igazán indokolt, hogyha a ház már valamilyen módon legalább hőszigetelt, mert ugye ott az alacsony előre menő vízhőmérséklet, tehát ami kering a rendszerbe, az ugye nem lesz 80 fokos, meg 90 fokos, tehát a hőérzetünk azért nem lesz jó, hogyha ez egy szellős ház.
Ezt a modellt is egy szigeteletlen ingatlannál végeztük el, tehát ez a hőszivattyú, amivel számoltunk, ez nem tud 80 meg 90 fokos vizet előállítani, tehát ennél az előre menő vízhőmérséklet biztos, hogy alacsonyabb lesz. Mivel radiátorokra dolgozunk, meglevő fűtési rendszerre, ezért nem is számoltunk azzal, hogy a leghatékonyabb üzemmódban fog a hőszivattyú üzemelni, ezért számoltunk viszonylag magas évi 200.000 forintos rezsidíjjal vagy rezsiköltséggel ennek a modellnek az esetében. Ezeknél a számításoknál azért mi inkább a költség oldalról felfele kalkuláltunk, mind a beruházási költségek, mind a rezsiköltségek esetében, tehát azt gondoljuk, hogy ezek a megtérülési idők, ugye 3,5 év a kádárkocka és levegő-levegő hőszivattyú esetében, 5,5 év a kádárkocka monoblokkos levegő-vízhőszivattyú esetében, ezek inkább magasabbak, tehát inkább hosszabb ez a megtérülési idő, mint a valóságban ez meg fog történni.
És ugye nem tudjuk még, hogy mit hoz a jövő, és hogy hogyan fognak változni ezek az árak, de ezek a számok mindenképpen elgondolkodhatóak, és gondolom, hogy mindenkinek speciálisan azért szüksége van egyfajta felmérésre, vagy szakember segítségére, tehát ahhoz, amikor dönteni kell, akkor érdemes még egyszer végig gondolni ezeket a kérdéseket.
Így van, tehát minden esetben ezek azért hosszú távú beruházások, egy családnak a költségvetését jelentősen megterhelik, tehát nagyon-nagyon javasoljuk azt, hogy nézzenek utána, és megfelelő szakemberrel konzultáljanak előtte.
Hát az időnk az elfogyott, úgyhogy én nagyon köszönöm Zugó Balázsnak, a Daikin Hungary Kft. Ügyvezetőjének, hogy itt volt és segített eligazodni ezekben a kérdésekben. Szerintem még folytatjuk.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Hallgassák továbbra is rádiónkat. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten ugyanitt ugyanebben az időpontban várom önöket. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.